Vándorévek, Szénási Sándor műsora.
Egy rendszerváltás után pár céltudatos év és annyi lejtmenetet követően lesz a feljebb ebben az országban.
Vándorévek.
Ki milyen utat járt be az elmúlt évtizedekben? Jámbor András van velünk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Azt írja a Wikipédia, kommunikációs szakember, újságíró, független parlamenti képviselő, de azt hiszem, hogy sokkal több embert hoz közelebb önhöz, a nevéhez, azt mondom, hogy a Mérce alapítója, illetve a Szikra mozgalom egyik képviselője. Szóval, amikor beszélgetünk az elkövetkező 50 percben, ennek a 15 évnek a egyik jelentős baloldali mozgalmáról fogunk beszélni, meg arról, hogy mi van a baloldali értékekkel, képviselik-e pártok, vagy nem. És hát mondjuk a Tisza megjelenése, ami elindított, de erről majd később beszélünk, bizonyos kilépési hullámot is a Szikrából, mint a sokan azt gondolnák, hogy nem most van az ideje annak, hogy baloldali értékeket hajszoljunk, de mondom, erről majd később beszélünk. Csak hát mégis a helyzetet ez leírja. Kezdhetjük egy sikerrel, amár itt a kilépéseket szóba hoztam. Persze. A siker tudnék azt, hogy rávette végre a Fideszt arra, hogy a felvidéki magyarok mellett a Benes dekrétumok ügyében álljanak ki. Hogy sikerült? Mert egyébként az ember azt látta, hogy Orbánnak fontosabb a Ficóval való együttműködés, mint a Benes dekrétumok tiltakozása elleni föllépés, mint a szlovákoké.
Ha már egyébként a baloldalról kezdünk el beszélgetni, akkor ide is ezt érdemes behozni, hogy én egy olyan családban nőttem föl, ahol a rendszerváltás idején, vagy egy kicsit később az anyukám egyik kollégája, aki erdélyi magyar származású volt, lakott nálunk egyébként a kis szobában, mert hogy abból a fizetésből, amit kapott, abból nem tudott magának albérletet keresni. Meg én a kettős állampolgárság népszavazáson is igennel szavaztam, és szerintem viszonyatosan szomorú az, hogy az a hagyomány, ami egyébként a magyar baloldalnak hagyománya volt a határon túli magyarok kapcsán, hogy azért itt a Kárpát-medencében van egy emberi jogi kérdés, amit vinni kell, amit ápolni kell, és hát egyébként egy olyan szerencsés kérdés, amiben bal, jobb oldal, liberálisok, konzervatívak egyet tudnak érteni. Tehát, hogy ha a bal oldalról beszélünk, akkor én ebből a szempontból is fontos volt nekem ez a kérdés. A személyes élettörténetem kapcsán is, meg a magyar bal oldal morális állapota kapcsán is, hogy amikor kijött ez a törvény, amely ugye most már évek óta zajló Benes dekrétumok kapcsán újra elővett kisajátításokról szóló történetbe érkezett be, ahol ugye a progresszív Szlovákia, a szlovák ellenzéki balliberális, vagy egy centrista liberális párt felvetette azt a kérdéskört, hogy talán nem kéne egy 1945-ös törvényre hivatkozva 2024-ben, 23-ban, 22-ben, 26-ban a szlovák államnak földterületeket elvenni emberektől, és kisajátítania, vagyis hát nem is kisajátítania, hanem kb. Rekvirálnia. Akkor hozott ugye a szlovák parlament, az Orbánnal szövetséges Ficóék hoztak egy törvényt arról, hogy a Benes dekrétumok megkérdőjelezése az maximum fél évig tartó börtönbüntetéssel is büntethető, és amikor ezt a törvényt aláírta a szlovák elnök, akkor én beadtam egy parlamenti határozati javaslatot, ami arról szólt, hogy ítéljük el ezt a törvénytervezetet, ítéljük el a Benes dekrétumok újra fel használását, és szólítsuk fel a magyar kormányt arra, hogy minden eszköz kövessen el ennek a törvénynek az eltörléséért. Azért nem az egy az egyben ment át így, ezt december 12-én nyújtottam be, és most hétfőn került a külügyi bizottság elé, tehát nem őrültek gyorsan azok a híres malmok. De azon lepődtem meg hétfő reggel, hogy láttam a napirendet, felkerült egy új napirendi pont az én határozati javaslatom elé, ahol a külügyi bizottság saját jogon terjesztett elő erről egy javaslatot, és ezt a javaslat
annyira... Hogy önt visszasorolták ebben a második helyre, és akkor az első az ő javaslatot.
Igen, a külügyi bizottság javaslata volt, ami annyira friss volt, hogy föl se került a parlament fonlapjára, nem helyben osztották ki, és ez a javaslat nyilván a magyar kormány nem szólította föl semmire, de a külügyi bizottság kimondta azt, hogy elfogadhatatlan ez a törvényjavaslat, és kimondta azt, hogy alapvetően el kéne törölni ezt a javaslatot, és akkor ilyenkor ez nyilván nem csak arra van szó, hogy felkerül a parlament honlapjára, mert hát az elég kevesen olvassák a parlament honlapján lévő bizottsági ablakokban lévő szövegeket, de ilyenkor ez elküldésre kerül a szlovák parlamentnek is, és elküldésre kerül a szlovák kormánynak is, és ez innentől kezdve azért egy nemzetközi jogban is hivatkozható dokumentum. Úgyhogy én nagyon örültem annak, hogyha nem is egy az egyben az azt, amit én, de a kormány, vagy hát a Németh Zsolt által vezetett külügyi bizottság, az megtette végre azt így, hát lassan 3 hónap késéssel, de megtette azt, hogy elítélte ezt a törvénytervezetet.
Igen, ezután jelent meg a sajtóban, vagy a médiában az ön mondata, hogy győztünk, és hát valóban.
Hát igazából még nem győztünk.
Magyarok ezzel még nem győztek.
Igen, igen, de az, hogy legalább azt a morális alapot megtettük, hogy Magyarország parlamentje valamilyen módon kiáll a határon túli magyarokért, ez nekem személyesen is és politikailag is fontos volt.
Ami az elmúlt 15 évét illeti, ugye itt van több alapítás, most nem a kettős mérce blogról beszélek, mert az még 2008-as, ugye, hanem 17-ben a Mérce hírportál megalapítása, amelynek a főszerkesztője volt 2019-ig, és hát próbálkozott párttal is, ez a LMP volt 2009-től, aktivistaként működött ott, ugye, és később aztán fizetett munkatársra volt a pártnak, az mit jelent?
A kommunikációs stábban dolgoztam, az LMP-ben, és aztán az Együtt PM-ben is.
Az LMP akkor még egy ilyen baloldali pártnak számított, ugye? Hát már ezt nehéz lenne megmondani.
Az akkori LMP-seket érdemes erről megkérdezni, hogy ők mit gondolnak róla. Nyilván én azt gondolom, hogy mondjuk az akkori Schiffer András is, és az akkori Karácsony Gergely is besorolható a baloldali kategóriába.
Hát ha az ember annak idején megnézte a programjukat, az kifejezetten egy baloldali program volt.
Igen, hát az akkori LMP ugye ennek a alter glob vagy antiglobalista mozgalomnak, ennek a nemzetközi mozgalomnak, aminek ugye Seattle-i nagy tüntetés volt a talán kiinduló alapja, hát az ilyen hullámain jött létre, ugye a Védegyletből és más civil szervezetekből, vagy nem azokból, hanem annak a tagságából, tehát hogy ez a ilyen globalizáció kritikusság, rendszerkritikusság az mindenképpen az LMP-nek alapja volt.
Az provokáció kérdés lenne, azt kérdezném, hogy miért nem az MSZP-vel lépett, vagy miért nem az MSZP-vel kezdett dolgozni?
Hát nem lenne provokáló kérdés, de szerintem mindenki, aki kortársam, az meg tudja adni erre a választ.
Hát én szívesen meghallgatom az önét.
Nyilván 2006 után azért az MSZP vesztett annyit a hitelességéből, hogy épeszű embernek szerintem, legalábbis az én kortársaim között nem jutott eszébe az, hogyha tenni akar valamit az országért, akkor egy korrupcióban fuldokló, egyébként a mondjuk azt, hogy a 90-es években megkötött, vagy a rendszerváltáskor megkötött társadalmi szerződését teljes egészében 2006 nyarán sútba dobó pártba lépjen be. Meg az LMP-be se úgy léptem be, hogy én kitaláltam, hogy most be akarok lépni egy pártba, és ezzel szeretnék amit kezdeni. Nyilván mindig érdekelt a közélet, és különböző ismerőseim keresztül az LMP közébe sodródtam, és 2009 őszén, előtte már részt vettem ilyen akciókban, és 2009 őszén megkérdezték tőlem, hogy nem akarom-e önkéntesen csinálni a social médiáját az LMP-nek, és akkor mondtam, hogy igazából miért ne, majd elkezdtem csinálni, és akkor mondták, hogy hát sokkal egyszerűbb lenne, hogyha belépnék a pártba, mert akkor rá tudnak rakni a különböző levelező listákra, és akkor több információ jut el hozzám, úgyhogy így léptem be egyébként az LMP-be, ott ilyen pártisztséget nem is viseltem, egy héttel Szél Bernadett előtt léptem egyébként be az LMP-be, de azt én, tehát hogy én nem voltam politikusa az LMP-nek, hanem a kommunikációs stábban dolgoztam ott is egy évnyi önkénteskedés után, és arra az LMP-re szerintem egy jól jellemző történet az, hogy véget ért a kampány, csinálgattam így az LMP Facebook oldalát, néha kiraktam rá valamit, és akkor írtam egy levelet júniusban vagy júliusban Karácsony Gergelynek, akivel kétszer találkoztam előtte, hogy szia, én vagyok az, aki így rakoskatja ki a dolgaitokat az LMP Facebook oldalra. Igazából így szívesen át is adom azt, hogy ezt csinálja valaki, meg szívesen be is kapcsolódok valami munkába, hogyha van ezzel, de ez kicsit engem már feszélyez, hogy mindenfajta irányítás, cenzúra, vagy nem cenzúrának nevezünk, de egy pártban lévő pártfegyelemnek.
Egy főnököt szeretél volna.
Én nagyon szerettem volna, hogyha valaki megmondja azt, hogy mi az a 2010 nyári LMP-nek a kommunikációs irányvonala, ami ez lehet igazolni. Egyébként leginkább akkor szerettem volna ezt így leadni, mert hogy így ott egy parlamenti párt, hát ezt csinálja ezt így. Én egy lelkes amatőr vagyok, ennek nincsen nagyon értelme.
Milyen állapotban van, ugye még egyszer meg kell ismételnem, hogy az LMP kihalt ebből a baloldali sodorból, ami nem volt egy fő sodor az elmúlt 15 évben, ezt lássuk be. Hát az MSZP meg, hogy mondjam, csak egy ilyen kamikáze úton volt, azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatom, hogy a saját lábába botlott el többször is, tehát egy jobb sorsra érdemes pártot, óriási nagy társadalmi beágyazottsággal egyébként.
Igen.
Az övé volt a legnagyobb maga korában. Szóval milyen volt a baloldal helyzete egy olyan rendszer bukása után, ami baloldalinak mondta magát, már mint a Kádár rendszer. Nyilván bizonyos szempontból szimbolikusan az is volt, de én sokkal jobban hiszek azoknak a szakértőknek, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen ez egy kicsit jobboldali kispolgári rendszer volt, diktatúra persze, de amelyik nem vette nagyon komolyan a maga értékeit.
Hát szerintem ez vegyes volt, tehát hogy vagy én nem vagyok történész, és nem is tudom a Kádár rendszert elemezni.
Én sem, mondom, amit hallottam, és mit tetszik.
De hát azért ott is voltak olyan emberek, akik hittek a szocializmusban, például pártagok közül nagyon sokan voltak, akik hittek abban, hogy ezt építik, de följebb is, nyilván voltak karrieristák is, ez minden ilyen rendszerben alapvetően vegyes, de a kérdésre válaszolva szerintem én úgy láttam, hogy 90-ben a rendszerváltás után igazából tényleg a MSZP-nek az volt az ajánlata a 94-es választáson, hogy azt az anyagi biztonságot, amit a Kádár rendszer jelentett a legvégéig, azt a mindenfajta biztonságot, tehát közbiztonság, hát a jogbiztonság az ugye milyen szempontból, de hogy ez a kispolgári jogbiztonság, ez azért valamennyire megvolt a maszek, megvoltak hogyha valaki akart még pluszba keresni pénzt, akkor ezt meg tudta csinálni. Tehát, hogy ezeket a biztonságokat megteremti újra egy 90 és 94 év között, 94 közötti ugye privatizációval, gyárbezárásokkal, inflációval, politikai botrányokkal tűzdelt időszak után, és ez a társadalmi szerződés kötetett meg az MSZP és az ő választói között 94-ben, és nagyjából szerintem 2006-ig ez volt az, amivel az MSZP szavazói azok azonosulni tudtak, és ez volt az, ami ezt a baloldali ajánlatot jelentette, amiből kicsit mindig erre-arra kislisszolt azért az MSZP, de az masszívan megvolt, hogy a nyugdíjasoknak, az alacsony keresetűeknek, a közalkalmazottaknak az MSZP a pártja, aki gondoskodni fog róluk. És aztán jött 2006 nyara, és én itt direkt a nyarát mondom, mert ugye mindenkiben az van meg, hogy az összadi beszéd, meg a rendőri erőszak után ment tönkre az MSZP támogatottsága, és már soha nem állt helyre, miközben valójában az van, hogy a 2006-os választások után nyáron meghozza azokat a megszorító intézkedéseit az MSZP, amik tényleg brutálisak voltak, tehát mai szemben is brutálisak, jövedéki adóemelés, áramáremelés, gázáremelés, és ezután júniusról augusztus elejére az MSZP támogatóinak az egyharmada eltűnt, és ezek a támogatók soha többé nem jöttek vissza. És ezek az emberek voltak azok, akik ezekbe a társadalmi csoportokba tartoztak, akik ezt a biztonságot megkapták előtte az MSZP-től, és ezzel a megszorító csomag ezeket az MSZP elvesztette, és onnantól kezdve a további politikával, ami onnantól már ugye a magánegészségügy kérdése bejött, a magánoktatás kérdése bejött, vagy tehát a tandíj kérdése bejött, ezek tipikusan olyan kérdések, amik ennek a társadalmi csoportnak az érdekeivel ellentétesek, és akkor lehet a 300 forintos vízidíjról vitatkozni, de ezeknek az embereknek ennek a gondoskodásnak a feladását jelentették ezek az intézkedések, legalábbis azt azért jogosan gondolhatja az ember, hogyha egyszer a fizetős egészségügy beteszi a lábát az állami egészségügyi rendszerbe, akkor utána nem visszavevés lesz ebből, hanem valószínűleg inkább ebbe az irányba mozdulunk el, és innentől kezdve az MSZP nem tudta visszaállítani ezt a társadalmi támogatottságát és ezt a társadalmi szerződését, és szép lassan épültek le azok a kapcsolatok, amik egyébként ezt a nagy pártszerűen működő, az egész országot behálózó MSZP-t jelentették.
Persze lehet azt mondani, szerintem kell is, hogy nem is igen tudott más csinálni ez a kormány, hiszen az összedi beszédben maga a miniszterelnök mondta, hogy itt hazudtunk éjjel és hazudtunk nappal, ami lehet, hogy egy ilyen szónokias túlzás, de abban benne volt, hogy évekig a kormány nem csinált semmit, miközben nőttek az adósságok, és aztán olyan kényszerhelyzetbe került, amikor lépni kellett. Tehát nem arról volt, hogy nem akarták fenntartani a korábbi biztonsági helyzetet.
Hát azért ott arról van szó, hogy mondjuk azzal, hogy a választások előtt mondjuk 3-4 évben nem léptek semmit. És görgették föl az adósságot, illetve a rosszul működő államot, azokat a azokat a struktúrákat, amik termelték ezt az adósságot, az azt jelentette, hogy már ennyire radikálisan kellett lépni a választások után. És tehát, hogy szerintem nem biztos, hogy az a modell, ami mondjuk a Medgyessynek a 100 napos programjával elindult, és egyébként Magyarországon emberek százezreinek jelentette az, hogy végre egyébként a bokros csomag utáni borzasztó gazdasági helyzetből levegőt kapott, a mi családunknak is ez gyakorlatilag azt a korszaknak a végét jelentette, ugye anyukám a gyerekvédelemben dolgozott, hogy hóvégén nem fogyott el először a pénze 2002-ben, 1993 után először. És nyilván a bokros csomag utáni időszak volt a legnehezebb a mi családunk életében, egy gyerekét egyedül nevelő állami alkalmazott életében. Tehát, hogy szerintem az nem egy alapigazság, hogy mondjuk a Medgyessy féle 100 napos program után biztosan következett az, ami 2006-ban a megszorításoknak kellett lennie.
Hát, ami a Medgyessy programot illeti, az egy kicsit közelről láttam, mert több interjút csináltam vele később is, meg a környezetéből emberekkel, szóval nem volt az semmivel alátámasztva, az a program, az a helyzet. És mikor kérdezték tőle, hogy hát mégis hogy gondoltad ezt, hogy mi lesz, miből fizetjük ki ezeket, 50%-os béremelések, meg a többi. Azt mondta, hogy azt remélem, hogy a gazdaság ki fogja nőni ezeket a terheket. De a gazdaság fogta magát, és nem nőtte ki ezeket a terheket, tehát erre nem volt alap. Ami tehát Gyurcsány kezébe került, az egy olyan örökség volt, amivel nem igen lehetett már mit kezdeni.
Alapvetően ugye az a kérdés, hogy, és ez szerintem nem csak a baloldali, hanem mondjuk így a demokratikus politizálás kérdése, hogy tud-e demokráciát jelenteni egy olyan ország, amiben emberek nem érzik azt, hogy az állam gondoskodik róluk, és nem érzik azt, hogy a munkájukért cserébe meg tudnak élni normálisan. Ha ezt nem biztosítja a mindenkori állam az embereknek, akkor nagyjából az egyenes út oda, ahova 2010 után megérkeztünk, hogy nem akarják megvédeni a demokráciát, nem gondolják, hogy ez az ő életükben fontos, nem gondolják azt, hogy ki kell állni az állami intézményeket. Ha egy olyan államban vagyunk, ahol a társadalom többsége azt érzi, hogy nem foglalkozik az ő életével, az ő jólétével az állam, akkor bizony az egyenes úton vezet mondjuk úgy, hogy az illiberális rezsimekig. És ezt azért hozom ide be, mert hogy más szempontból viszont szükségszerű volt az, amit a Medgyessy Péter csinált. Tehát ha a magyar állam, mindenkori magyar kormány nem biztosítja azt, hogy tanárok, ápolók, gyerekvédelemben dolgozók, szociális munkások, és sorolhatnám a sort, akik egyébként fönntartják a magyar állam működését, ők olyan jólétbe kerüljenek legalább, ahol el tudnak menni mondjuk nyaralni, vagy hóvégén nem a számla és a húsvásárlása között kell választani. Ha ezt nem tudja a magyar állam biztosítani, akkor hát igazából megette az egész több fene. És én értem a gazdasági stabilitás kérdését, de a gazdasági stabilitás mellett ugyanennyire fontos, vagy szerintem egyébként több szempontból fontosabb is az, hogy az emberek azt érezzék, hogy ez az övék, amiben élünk, és ez az ő országuk.
Ebben önnek teljesen igaza van, csak mindig ott az a kérdés, hogy oké, miből? A pénzt a gazdaság teremti elő.
Hát de a gazdaság akkor tud stabil lenni, és akkor tud növekedni, hogyha van valamilyen szintű jólét. Ugye erre a tipikus példa...
De ez a jólétet kifizeti meg, miből?
Hát de szerintem az nem butaság teljesen, hogy kinövekedni egy jóléti intézkedés csomagot.
De nem történik
Hogyha nem tudja, annak a kormánynak a hibája, ami ezeket a gazdasági feltételeket nem tudja mellé rakni. Az IMF-nek van egy nagyon jó kutatása, és azért az IMF általában a baloldalisággal kevéssé vádolható, hogy alapvetően ott a legerősebb a jólét, és ott a legerősebb a gazdasági növekedés, tehát hogy van párhuzam a gazdasági növekedés, a jólét, és a között, hogy mennyire erősek a munkajogok, hogy mennyire jó az oktatás, és mennyire jó az egészség. És az elmúlt 50 év gyakorlatilag összes kormányzatát nézték végig, és azt látták, hogy ahol a minél nagyobb része a gazdasági növekedésnek, az valóban át tud menni az emberek pénztárcájába, és ezáltal egyébként az állami működések jól tudnak működni, ott egyébként hosszabb ideig tartanak a fellendülési időszakok, hosszabb ideig tart a gazdasági növekedés, mint azokon a helyeken, ahol ezek nem mennek át a mindennapi életben.
Ez így van, de éppen ön mondta, hogy az IMF első szava az volt, hogy kell egyfajta föllendülés ahhoz, hogy a jólét meg lehessen teremteni, és utána már valahogy pariba vannak a dolgok. Tehát csak arról beszélünk,
de konjunktúrában voltunk egyébként.
Tehát, vagy tojás, és hát a gazdaság sajnos az első.
Igen, de hogy ne azt hibáztassuk, hogy emberek egy kicsit jobban éltek ebben az országban, abban
nem,
az időszakban,
hanem
mondjuk ki, hogy az a gazdaság irányítás és az a kormányzati gazdaság tervezés, ami 2002 után volt, az rosszul működött. Nem véletlen, hogy 2004-ben Megyesi Péternek le kellett mondania, nem csak a D209 miatt volt, meg nem csak azért volt, mert összeveszett a különböző minisztereivel, hanem az összeveszés következménye már az volt, hogy nem volt egy stratégikus jövőbe mutató
nem volt
kormányzati...
kormányozva az ország.
Igen.
Ez igaz. Egyébként az ön baloldaliságát milyen tényezők, mondjuk családi tényezők táplálták? Ezt magával hozta a családból?
Tehát nekem a előttem lévő generáció, ők ilyen rendszerváltó liberális értelmiségiek, tehát anyukám is, ő is járt ki tüntetni, stb. Nyilván nem volt a nem tudom milyen nagy embere ennek a rendszernek, vagy a, nem rendszernek, hanem annak az ellenzéknek 90 előtt, de mondjuk a nagynéném és a nagybátyám, ők egyel beljebb voltak ezekben a körökben, nyilván egyikük se gazdagodott meg a rendszerváltás után. Az előtte lévő generációban ott pártagok voltak, tehát hogy nagymamám ő orvos volt egyébként, a nagypapám pedig az iparügyi minisztériumban dolgozott. A családom egyik ágát, tehát csak az anyagi ágat ismerem, a másik ágat egyáltalán nem ismerem. És az előtte lévő generáció, meg a hortista ilyen konzervatív, ilyen kispolgári, vagy nem is kicsi, talán egy, volt kispolgári része a családnak, és volt ilyen vállalkozóbb nagypolgári.
Hát egy teljes magyar mixtúra.
Igen.
Hát akkor ön mi lökte be a baloldalra?
Hát igazából szerintem, tehát a saját élettörténetem, tehát a rendszerváltás veszteseinek az élettörténete, tehát anyukám amellett, hogy mondom, ott volt ezeken a rendszerváltás előtti tüntetéseken, a 90 után ő azzal a munkakörrel, ő ugye pszichológusként végzett, és gyerekvédelemben kezdett el dolgozni, és hát ez nem az a karrier lehetőség volt, ami egy gyerekét egyedül nevelő anyukát azt a felszínen tartja. Tehát én abban nőttem föl, hogy hónapról hónapra élünk. Tényleg ezek az emlékeim vannak meg, hogy amikor megyünk anyukámmal a hóban visszakapcsolni a gázórát, nekünk feltöltőkártyás gázóránk volt. Ugye amikor képviselő lettem a feltöltőkártyás áramfogyasztással, ezért tudtam olyan jól foglalkozni, mert hogy ismertem a rendszert, mert hogy mi is egy ilyen szolgáltatásban nőttünk föl. Ugye az azt jelentett, hogy mivel volt nagy adósságunk, ezért felszereltek egy órát, arra vettük a gázt, és minden vásárlásból az adósságot is törlesztettük. És hát amikor így elkezdtem politikával komolyabban foglalkozni, tehát elkezdtem az LMP-ben aktivistáskodni, meg ott részt vettem a választásban, meg aztán a stábba bekerültem, nekem akkor lett egy ilyen, mondjuk úgy, akkor jött meg a baloldali tudatom, ez egy szép mondat.
Ezt nevezhetjük küldetéstudatnak mondjuk valamennyire?
Nem gondolom, hogy küldetéstudatom lenne, nem gondolom, hogy nekem... bárkit meg kéne váltanom, én úgy gondolok például a képviselő munkámra, mint egy munkára.
Aha.
Tehát, hogy én egy jó munkás embernek tartom magam, van egy feladatom, azt el kell végeznem. Ezért is volt szerintem nekem mondjuk más egyéni képviselőkhöz képest könnyebb azt mondani, hogy akkor én ezt nem folytatom, mert hogy igazából csak munkahelyet váltok.
Egyébként gyerekkorában előfordult, hogy nem volt vacsora?
Hát azért ennyire nem volt, hogy nem volt vacsora, tehát, de volt hóvégi zsíros kenyérevés, tehát hogy az volt.
Értem.
De...
Beszéljünk az alapításokról, jó? A Szikráról. Ez 2022, vagy még korábban van?
A Szikra?
Igen.
Hát ugye annak a Szabad Budapest volt az elődje, amihez én nem is tartoztam, meg amikor a Szikra lett, akkor se voltam szerintem még szikrás, az 2019 nyara.
De a Szikra az orosz Iszkrából jön?
Nem.
Mert ez volt Leninnek az első lapja.
Igen, ezt azóta már tudom. Akkor ott voltam, amikor a Szikra lett, én akkor nem tudtam, vagy ez a kapcsolat nekem eszembe se jutott, hogy a Szikra és az Iszkra az ugyanazt.
De akik kitaláltak ezt a nevet, lehet, hogy nekik eszükbe jutott.
Az könnyen előfordulhat, hogy nekik eszükbe jutott, de ezt, amikor a névválasztásról döntés volt, akkor ezt nem volt a pályázati anyagnak a része.
Értem. Mire jött létre a mozgalom? Tehát mit szánt neki, milyen szerepet?
Én nem voltam alapítója ennek a mozgalomnak, tehát hogy a...
Jó, amikor ön oda ment, akkor minek kezdte el tekinteni a mozgalmat?
Tehát alapvetően, ugye, mint mondtam, a Szabad Budapest nevű ilyen társulásban jött létre, annak egy elég egyértelmű célkitűzése volt 2019-ben, az, hogy az önkormányzati választáson ez a fiatal baloldaliak beszéljenek abba, hogy minél több önkormányzati pozíciót baloldali emberek töltsenek be, ezért támogatták a Karácsony Gergely kampányát, a Piko Andrásnak a kampányát, ja, és Baranyi Krisztina kampányát, bár ott valószínűleg Baranyi Krisztina azért fogalkörömmel tiltakozna a baloldali jelzővel szemben, és akkor erre alakult meg, és akkor nyilván vége volt az önkormányzati választásnak, és azok az emberek, akik ott voltak, azok elkezdtek gondolkozni, hogy akkor itt van körülbelül 100 ember, mit kezdjünk ezzel, és akkor ebből alapították meg a Szikrát, ami először a Covid idején például maszkosztást csinált, meg ilyen kézmosó folyadékgyártást, már nem emlékszem, hogy melyik szakszervezetnek például vittek maszkot, és akkor én meg ezzel párhuzamosan akkor már szikratag voltam, de azt nem a szikrában gründoltam, hogy én alapvetően azon gondolkoztam, hogy itt lesz az ellenzéki előválasztás, és ez egy jó alkalom arra, hogy az a gondolatvilág, amit én is gondolok a világról, ami a régi mércének mondjuk a gondolatvilága volt, vagy ezeknek a körülötte lévő ilyen újbalos intézményeknek, az a gondolatvilág egy embert biztosan szerintem be tud juttatni a parlamentbe az előválasztáson keresztül.
Szerintem legyen ön?
Nem, hát én először megkerestem egy 4-5 embert, hogy én nagyon szívesen lennék a kampányfőnökük, mert hogy én alapvetően még most is azt gondolom, hogy kampányfőnöknek jobb lennék, mint politikusnak, bár azt gondolom, hogy az elmúlt 15 év ellenzéki kínálatában azért nem én voltam a legrosszabb ellenzéki
ez
politikus.
Valószínű.
És akkor ezek az emberek mind visszadobták, hogy ők nem akarnak ilyet, stb. És az egyik ember, aki visszadobta, mondta azt, hogy miért nem indulsz el te?
És akkor ön ott állt, és más nem tehetett, mint?
Nem, mert először ez, miután ez megtörtént, azután fél évvel döntöttem úgy, hogy akkor elindulok, mert hogy akkor már ezek kezdett fogyni az idő, tehát hogy egy ilyen kampányt felépíteni az abszolút időbe kerül, meg akkor én ezt 2020 decemberében, igen, döntöttem el.
De hát minden jó, ha vége van, mert 22-ben ugye megválasztottam.
Igen, és de hogy 2020 decemberében még nem tudtuk azt, hogy ez az előválasztás az 2021 nyarán lesz, vagy 2021 őszén, úgyhogy ott már dönteni kellett.
Mennyire látta az ellenzéki pártok működését az előválasztásban? Mert hogy erről nagyon sok pletyka kering, és hát nem az összefogás híréről szólnak, vagy az összefogásról, hanem inkább egymás fúrásáról, mondjuk Márki-Zay utálásáról, vagy nem utálásáról, kiszorításáról. Ezt hogy látta belülről?
Hát az előválasztási kampányban, ugye itt két rész van, az előválasztás végéig, és utána az országgyűlési kampány. Én előzetesen azt gondoltam, hogy az előválasztási kampány ennél sokkal durvább lesz. Tehát, hogy ott ilyen vérengzés lesz ezekért a helyekért, és tényleg kapával, kaszával fogják egymást kalapálni a különböző jelöltek, miniszterelnök jelöltek. Ehhez képest ez egy nagyon visszafogott bálitánc volt szerintem. Ahhoz képest mondjuk, hogy egy amerikai előválasztás az hogy néz ki. Tehát, hogy ott azért a lejárató kampányok is pörögnek már. Most tényleg tegnap volt texasi és észak-karolinai előválasztás, és ott volt egy republikánus észak-karolinai szenátusi választási csata, ahol az egyik jelölt 10 millió dollárt költött el egy olyan szavazáson, ahol végül 26 ezeren szavaztak.
No.
Ami ugye kb. 3,4 milliárd forintnak felejtethető meg. Tehát ugye ehhez képest ez egy tényleg nyugodt és baráti hangvétő dolog volt, és én viszont nem láttam bele már utána, hogy mi van ott a színfalak mögött, tehát 106 jelöltből egy voltam egyrészt, másrészt meg ugye nekem nem volt pártam, tehát hogy én a belső egyeztetéseken nem vettem részt, ahol mondjuk azok a delegáltak, akik ott voltak, azok visszamondták, hogy mi történik a színfalak mögött, én csak azt láttam, hogy ez a kampány nem halad jól, és hogy láttam azt terepen, hogy olyan üzenetekkel megy a miniszterelnök jelölt, amilyen üzenetek így, hát nem voltak alkalmasak arra, hogy a saját szavazóinkat elvigyük szavazni.
A Szikrával, vagy pontosabban a Szikrát kapcsolatba hozták aztán később egy olyan támadással, ami Budapest utcáin antifasiszta mozgalmárok megvertek fasisztának látszó embereket. Ugye ez ügyben Magyarországon ül börtönben egy hölgy, és Akkor az ön neve is előkerült, mint egy ilyen baloldali, vagy éppen a jobboldali sajtó által a szélső baloldalinak nevezett ember. Forgott a neve, legalábbis emlékszik erre.
Hát a jobboldali sajtónak azt ne nevezzük, ami ezt csinálta. Tehát, hogy
jó, hát akkor nevezzük kormánypárti sajtónak.
Kormánypárti propagandának nevezzük szerintem. Jó, mert az, ami, majd mindjárt beszélünk erről nyilván, de vagy ez egy propaganda tevékenység volt, nem egy sajtótevékenység.
Igen, igen, én is így gondolom, de hogy folyt ez?
Hát ez úgy folyt, hogy én akkor pont Amerikában voltam, mert kaptam egy lehetőséget, hogy kimehetek egy ilyen tanulmányútra, amit egyébként...
Csak nem az Antifa mozgalmat látogattam.
Nem az Antifa mozgalmat látogattam meg. Az arizonai legfelsőbb bíróság tagjai, amik egyébként, hogyha jól tudom, akkor többségében konzervatív többségűek szerintem nem szimpatizálnak az Antifa mozgalommal, illetve mondjuk akivel kongresszusi képviselővel tudtunk találkozni 20 percig, a három ilyen volt, azok közül kettő republikánus volt, úgyhogy ők se hiszem, hogy az Antifa mozgalom nagy követői lennének. Ezt csak még pluszban azért említem meg, mert hogy ez is egy olyan, amit így a propaganda elővesz, hogy mivel betettem a lábamat Amerikába, ez azt jelenti, hogy a CIA ügynöke vagyok, vagy hát most már nem a CIA, mert ugye a CIA most már jó fej, két éve még nem volt az, most már Soros György ügynöke vagyok, pontosan annyira van közöm az Antifa mozgalomhoz, mint Soros Györgyhöz, nulla, tehát hogy... Itt az történt, hogy megtörténtek ezek az egyébként tényleg elképesztően szörnyű és undorító támadások, és ezután a Dobos Krisztinát, aki a Szikra mozgalom tagja volt, egy szombati napon meglátogatták meglátogatták és elvitték őt otthonról, azzal, hogy mivel a ruhája...
Mármint a rendőrök?
Igen, hogy a ruhája megegyezik az elkövető ruhájával, és mivel a kitörésnapi emléktúra elleni tüntetés lájkolta a Facebookon, ezért alapos gyanú van arra, hogy ő az egyik segítője ezeknek az egyébként azóta már kiderült, hogy mind külföldi terroristáknak, szerintem így akik van. Embereket vernek az utcán, azokat nagyjából így
több
kell
mindegy,
hívni.
Szélsőjobboldalival, szélsőbaloldalit vagy fordítva.
És akkor a Krisztinát két hétig bent tartották a rendőrségen, majd sikerült leváltanunk a kirendelt védőjét, és egy rendes ügyvédet szereznünk neki, aki besétált, és utána egy olyan határozattal engedték el őt, ami 8 különböző nyomcsoportot sorol föl, tehát helymeghatározás, kamerafelvételek, tanúvallomások, stb., ami alapján megállapítható, hogy nem vehetett részt ebben a cselekményben, nem tartózkodott a helyszínen. Tehát, hogy két hétig őt bent tartották, lényegében börtönkörülmények között, úgyhogy mondom, egy ruha azonosságra, feltételezett ruha azonosságra, és egy Facebook like-ra hivatkoztak, és szakértővel megnézettük, hogy az, amit mert hozzájutottunk ahhoz, hogy mi az, amit a rendőrség állít, hogy az, amit képre hivatkoznak, hogy ruhaazonosság van, ilyen grafikai szakértő megállapítása alapján nem ugyanolyan színű a rendőrség által kiszedett Facebook fotón lévő ruha,
mint az azonos.
Tehát nem, abszolút nem.
Kapott valami kártérítést ezért? Hát ez elképesztő. Két hétig ártatlanul ült börtönkörülmények között, és semmi?
Igen.
Az ön neve hogy került elő?
Hát úgy, hogy a Krista, ő a Szikra mozgalom tagja volt, és akkor innentől kezdve beindult ez a propaganda, tehát hogy a Schulz Nóra például onnan tudta meg azt, hogy vagy mindannyian onnan tudtuk meg valójában, hogy nekünk a propaganda szerint ehhez közünk van, mert ugye szombaton történt azt hiszem az utolsó ilyen emberverés, a Krisztinát szombaton vitték be, és hétfőn Torockai László bement az ATV startba, és elmondta, hogy a Szikra mozgalom az elkövető. És mi innen is, nyilván akkor rögtünk egyet, hogy jó, hát a torockai hülyeségeket beszél, stb. Majd nem is akarom reklámadni, mindegy, az egyik ilyen fideszes propaganda portál, azok közül is az egyik hitványabb, kirakott egy cikket arról, hogy egy X éves DK monogramú aktivista az, aki elkövette ezt a dolgot.
Akkor mentek rá a DK-ra?
Ne, Dobos Krisztina.
Jó, azt hittem, hogy a párt.
És akkor mi arra jöttünk rá, hogy basszus, ez a Krisztinek a monogramja, izé. És jár, de biztos, hogy nem ő az, hát nyilván a lénynek se tudná ártani. És akkor így megpróbáltuk fölhívni, nem volt kapcsolatú a telefonszámmal, és akkor a családját elértük, Én akkor még mindig Amerikában voltam, és akkor kiderült, hogy igen, ő az, aki ebben a letartóztatásban van, de hogy mi ezt, tehát hogy mi a propaganda sajtóból értesültünk erről alapvetően.
Miért folyt ez önök ellen? Akkor erőt képviseltek, vagy pedig úgy gondolták, hogy nem baj, hogyha föl lehet mutatni, hogy a kormány megvédi az állampolgárokat, és hát az ellenség a bal oldalon van, csak úgy találgatok.
Hát a Torockai Lászlóval volt egy páros interjúnk a Mandineren, ezután az eset után, és akkor mi megállapodtunk abban, ritkán szoktam Torockai Lászlóval megállapodni, de hogy és ez aztán nem is került be utána az interjúba, hogy egyvenben mindketten egyetértünk, hogy nagyon furcsa, hogy ez a támadás sorozat megtörténhetett Magyarországon úgy, hogy külföldről érkező emberek nyilvánvalóan különböző országokból netes előkészítés által végre tudták ezt hajtani úgy, hogy a magyar szolgálatok ezt nem leplezték le. Azért itt nem a Mossad ügynökeiről van szó, vagy a KGB ügynökeiről, hanem random állampolgárokról, Németországtól Albánián keresztül Olaszországig, akik a neten megbeszélve idejönnek Magyarországra, és egyébként olyan béna módon követik el ezt az egészet, hogy végig dokumentálva van ugye az útvonaluk kamerafelvételek által, tehát hogy nem az van, hogy itt ilyen vérprofi bűnözők hajtották ezt végre. Az, hogy ezt a magyar szolgálatok nem akadályozták meg, az azért szerintem nagyon furcsa. De a kérdésre válaszolva nyilván én nem tudom, hogy ezt miért ránk akarták verni. Azt biztosan tudom, hogy ránk akarták verni, mert erről még nem nagyon nyilatkoztam, talán egyszer, de hogy ott a nyomozati anyagokban egyébként egy másik szikratagnak a képe is előkerült, ott is egy like volt a bizonyíték, és egy két arcegyezés egyébként két felvételen, csak az a tagunk egyébként vidéki volt, és a közelében nem járt Budapestnek ebben az időszakban, úgyhogy szerencsére nem állították elő, mert nála is, és tök egyértelmű volt, hogy a két kép nem hasonlít, de a nyomozati anyagban első körben úgy volt megnevezve, mint hogy ő egy másik elkövető. És ez teljesen egyértelmű, hogy ennyire hülye kétszer direkt a rendőrség nem lehet. És ez egy elég durva szituáció, hogy egy ilyen eset után a magyar rendőrség az elkezdi ezt így módszeresen egy politikai szervezetre ráverni. Tehát én azt gondolom, hogy ez direkt ránk volt verve. Az okok, tehát hogy azok elég sokrétűek, ugye itt az van, hogy azt hiszem két héttel korábban kérdeztem föl Rogán Antalt a parlamentben a Völner Sádul ügy kapcsán, hogy milyen kapcsolata volt Sadő Györggyel, 5 év után kérdeztem először Rogán Antalt a parlamentben, ugye úgy, hogy kötelező legyen válaszolnia, ő a polgári titkosszolgálatokat felelős miniszter Magyarországon, de ott van Kocsis Máté is, az én személyes jó barátom, ugye ő a választókerületi elnöke volt a Fidesznek Józsefvárosban, mekkorábban a polgármestere, és hát őt nagyon sokszor, az 2019 óta nagyon sokszor megvertük, nagyon csúnyán abban a körzetben. Igen, abban a körzetben, amit korábban azt gondolta, hogy ő onnan kimozdíthatatlan, és ugye ő a lejárató kampányokért felelős a Fideszen belül, és illetve szerintem az van, hogy ebben az időszakban a Fidesz azért nagyon azon volt rajta, hogy bármilyen mozgolódás történik, azt azonnal még csírájában elfolytja. Tehát erre, hogy ott a kata tüntetések idején, ott az ellenzéki pártoknak meg lett üzenve, hogy aki erre az elégedetlenségre ráül, azok ki lesznek csinálva. Ezt nekem mondták jobbikosok is, és mondták MSZP-sek is.
És akkor az ellenzéki pártok azt mondták, hogy oké, akkor nem mozgunk?
Szerintem volt, aki ezt mondta, volt, akinek meg nem sikerült mozognia, tehát ez a két verzió volt, és nem volt látványos különbség nagyon.
Nézzük a mércét. Az egy, amennyire én ezt olvastam, és néha olvastam, hát ez egy értelmiségi vállalkozás volt, és gondolom, hogyha volt vele célja, akkor az, hogy a baloldali értelmiségnek egy olyan fórumot teremteni, ahol mindenféle vitákon keresztül valamiféle baloldali jövőképet föl lehet vázolni, mondjuk ajánlatot a társadalom számára. Így volt? Vagy ez volt a cél?
Hát szerintem nem, tehát hogy ez így kimondottan nem volt cél, inkább ezzel egyel előtti cél volt, tehát hogy a Mérce az egy olyan lap volt, amikor én voltam a főszerkesztő, ami tényleg a radikális baltól, a mondjuk így liberális véleményeket közölt, egy kimondottan világnézeti lap, tehát, hogy mi nem mondtuk sose azt, hogy, hogy mi nem vagyunk baloldaliak, mi baloldaliak vagyunk, ettől még függetlenek, mert hogy semmilyen párthoz nem volt közünk, semmilyen gazdasági szereplő nem uralkodott rajtunk, és ugye tehát tényleg azt hiszem az első lap volt Magyarországon, ami csak és kizárólag olvasói támogatásból működött. A cél az igazából, tehát, hogy többes volt, főleg a mérce meg a mércére átállástól kezdve, amikor ugye híreket is közöltünk. Igazából, amikor még a kettős mérce blogot megcsináltuk, és elkezdtük professzionálisabban csinálni, akkor ott a cél az volt, hogy akik ezt elkezdtük, azok mind valamilyen aktivista tevékenységben korábban részt vettek, tehát hogy város mindenki munkájában, a Fidesz székház foglalásban, pártpolitikában valahol, és azt láttuk, hogy akkor még ezeknek a kezdeményezéseknek, meg mozgolódásoknak, egy tüntetésnek nem volt tere a médiában. Tehát, hogy inkább a centrista, vagy liberális sajtó, vagy a független sajtó inkább kirögte ezeket a kezdeményezéseket. Most arra ez megfordult, és ugye, hogyha valaki kirak egy transzparenst, abból már rögtön megy a cikk, mert hogy a Facebookon megkapja az 10 000 lájkot, és jön a kattintás. De ez a 2010-es évek elején nem volt, és ez volt az egyik szempont, hogy ennek teret csináljunk. A másik szempont pedig az volt, hogy sokszor hivatkoztunk úgy, hogy ez egy mozgalom nélküli mozgalmi lap. És igazán nem az, hogy egy pártot csináljunk, vagy választási indulást, vagy egy víziót összerakjunk, hanem egyáltalán azt, hogy azok a különböző szervezetek, akik ebben az új baloldali közegben mozognak, azok kitermeljenek egy valódi mozgalmi létet.
Ami a Szikrát illeti, 2025 márciusában vagyunk, mármint persze így virtuálisan. Ezt olvasom, egyébként egy kilépő, mozgalomból kilépő ember írt egy cikket, amiben elmondja, hogy miért lépett ki, és itt vannak nevek, Makádi Balázs, Szikra Szegedi alapszervezetének vezetője, Schulz Nóra, akit ön emlegetett, ő a Szabad Budapest alapítója, tehát az egész szervezeté, és aztán Sudár Orsolya, stb. Van olyan, Schulz Nóra azt mondta, a mikroblogján azt írta, azért lépett ki, mert a Szikrában szerinte teljesen elharapózott az önpusztító, szektás, ultrabaloldaliság, és a közösségből kiemelkedő sikeres vezetőket ellehetetlenítette egy törpe minoritás rettegése a hierarchizáltságtól, a túlhatalomtól. Nem mondom, hogy teljesen értem. Mi van mögötte?
Vagy értve, mi van mögötte?
Hát ez állítám, mi ez a szektás ultrabaloldaliság?
Ez egy jó kérdés. Mármint, hogy szerintem ez egy olyan kifejezés, ami sok mindent lehet érteni. Nyilvánvalóan, aki kilép egy szervezetből, az nem azt a részét fogja az előtte lévő időszaknak kidomborítani, ami miatt ott volt, amit szeretett. Én nem akarok se a Szikrában bennmaradók Szikráról alkotott véleményével, se a Szikrából kilépők véleményével foglalkozni. Szerintem ezek az elemzések, amik születtek, olyan szempontból hiányosak, hogy nagyon nagy részt a személyek közötti konfliktusokra építve próbálják egy szervezet történetét elmesélni, már pedig a baloldali rendszer szemléletből nem ez következik. Én azt a lejárató kampányt tudom fölmondani itt, ami ért minket, ami nagyon megváltoztatta a szervezet struktúráját, és akkor kicsit itt tudom magyarázni azt, amit a Nóra írt, hogy onnantól kezdve, hogy ez a lejárató kampány ért minket, ami ugye az Antifa vádon túl még egy másik, azóta a bíróságon sokszor elvesztett vádat fogalmazott meg, mert mind nem általam elvesztett, hanem a propagandalapok által, és hogy onnantól kezdve, hogy ez megtörtént, elkezdett a szervezet egy biztonságot keresni, defenzívába vonulni, és tényleg azt így nagyjából lehet látni, hogy ilyen plenáris a közgyűlés a Szikrának, előtte, mielőtt ez a lejárató kampány lett volna, a begyújtott javaslatoknak mondjuk a 60-70% arról szólt, hogy mit csináljunk a jövőben, hogy fejlődjünk, hogy legyünk még jobbak. És onnantól kezdve, hogy volt a lejárató kampány, 90%-a benyújtottak kampánynak arról szólt, hogy az emberek hogy érzik magukat biztonságban, hogyan kell a vezetőség hatalmát korlátozni, hogy ne legyen visszaélés, hogyan, tehát egy ilyen defenzívába vonult, és hát nyilván egy ilyen kicsi mozgalomnak a lehetőségeit szűkíti, nem tágítja, hogyha a belső életének a megreformálásával foglalkozik folyamatosan, és nem azzal, hogy politikai cselekvésbe fordítsa át azt az erőforrást, ami van, és innentől kedve egyébként egy ilyen szűkülő pályán volt a szikra, ami egyébként nyilvánvalóan konfliktusokhoz is vezet, személyes ellentétekhez is vezet, és hát igazából oda vezetett, hogy most azért nem nagyon tudnánk azt mondani, hogy a szikra mozgalom egy létező politikai szervezet, ami politikai cselekvéseket hajt végre Magyarországon.
De nem lehet, hogy a kilépésekben szerepet játszik a Tisza jelenléte?
Szerintem még nagyon sok indok van, de nyilván játszik, tehát hogy ameddig a szikra az a Momentumhoz és a DK-hoz mérte magát, vagy éppen a Párbeszédhez és az LMP-hez, aminél azért mindkettőnél bőven sokkal több tagja volt még a nem legjobb időszakában is, tehát hogyha aktív tagokat nézzük, a szikrában csak aktív tagság volt, tehát hogy aki nem vett részt az eseményeken, az átsorolódott az aktív tagságból, és azért a csúcsidőben itt 250 fő fölötti aktív tagságról beszélünk, ami egy Momentumhoz, Párbeszédhez, MP-hez képest, az egy okés dolog. De nyilvánvalóan egy Tiszához képest, illetve az Orbán rendszer leváltásának valódi esélyehez képest, ez nem egy perspektíva annak, aki a közéletért akar cselekedni, aki a hazáért akar cselekedni.
És hogy ítéli meg baloldali létére a jobb oldalról jövő Tisza vezetőjét és a mozgalmat? Ebben nagyon sokféle világnézetű ember van, tehát ez tényleg egy valódi mixtúra, és hát nem egy baloldali hatalmi kísérlet felé mutat.
Hát alapvetően szerintem én egész jól tudom mondani, vagy nem csak mondani tudom, hogy hogy ítélem meg a Tiszát, hiszen én visszaléptem az indulástól pontosan azért, mert azt gondolom, hogy nagyon sok mindent gondolok, de az egyik legfontosabb dolog az, hogy ebben a jelenlegi rendszerben nagyon nehéz szakpolitikai vitákat folytatni, nagyon nehéz arról beszélni, hogy én hogy gondolkodok a világról, te hogy gondolkodsz a világról, és ebből hogy kéne a hazánkat jó mederbe terelni. Itt lejárató kampányok vannak, gyűlöletkeltés van, itt magyar-magyar ellen uszítása van, ebben a környezetben ideológiai alapú, szakpolitikai alapú, az ország sorsáról döntő politizálást nem lehet csinálni, tehát valójában baloldali politizálást se lehet csinálni, és hogy ebben a helyzetben most a legfontosabb feladat az Orbán rendszer leváltása. És ami egyébként mondjuk az én visszalépésemet megkönnyítette, az, hogy addigra már, és egyébként azóta is, a Tisza programjában egy csomó olyan programelem van, ami azokat az ügyeket viszi, amiket én vittem ebben az elmúlt 4 évben. Tehát ugye én a végrehajtás kapcsán sikerült az elmúlt 4 évben kilakoltatásokat megakadályoznunk, jogsegélyt tartottunk fönn, nagyon sok embernek tudtunk segíteni, elég gyakori volt az, hogy mondjuk a jogsegélyünk az úgy működött, hogy a szepesházi ügyvéd úr az csak tehát csak belépett az ügybe, és a végrehajtó visszavonta a keresetét. Meglátta, hogy megjelent egy ügyvéd, és akkor már nem is volt az a végrehajtás olyan fontos. Nekem sikerült elérni azt, hogy a végrehajtás levonható összegét megváltoztassa a Fidesz. És akkor Magyar Péter azt mondja, amit én is mondok, hogy államosítani kell a végrehajtást. Azt mondja, hogy át kell nézni az elmúlt 30 év ügyeit, át kell tekinteni azt, hogy a végrehajtó maffia hogyan járt el ezekben az ügyekben. Ez nekem egy vén, tehát hogyha én képviselőként a lakhatás kapcsán, ahol ugye bérlakásépítést ígér a Magyar Péter és a Tisza, a gyerekvédelem kapcsán, ahol a mostanál jóval jelentősebb béremelést ígér és reformokat ígér a rendszerben, tehát én most is bármikor odaadnám a parlamenti mandátumomat, hogyha ez a Fidesznek is odaadnám a parlamenti mandátumomat, hogyha ez a három terület megoldulna, vagy legalább egy jelentős előrelépés lenne. A fideszeseknek még mindig él, hogy aki a gyerekvédelemben átvisz egy reformat, amit biztonságosabb lesz a gyerekeink élete, annak egy havi fizetésemet odaadom, még senki nem jelentkezett ezért.
Végül van egy vita, hogy milyen a magyar társadalom ideológiai beállítottsága. És hát általában megegyeznek abban, hogy a magyar társadalom inkább konzervatív és inkább jobboldali.
Szerintem nem egyeznek meg. A értékkutatások azt mondják, hogy a magyar társadalom inkább konzervatív és inkább baloldali. Hát hogyha a elosztási kérdéseket nézzük, az állambeavatkozását nézzük, ezeket az értékeket nézzük, akkor a magyar társadalom azt mondja, hogy oktatásba fektessünk be, egészségügybe fektessünk be, azt mondja, hogy legyen nagyobb újraelosztás, választás, tehát például fizessenek a gazdagok jelszónak és a mögötte lévő tartalomnak, brutális támogatottsága van a magyar társadalomban, bármilyen kelet-európai országhoz képest sokkal nagyobb. És mellette nyomket azt is mondja, hogy jó, osszuk újra a javakat, de azért nekem jusson, tehát hogy meg ne jusson a cigányoknak, ugye az egy nagyon fontos kérdéskör, tehát hogy egyszerre ilyen szempontból közösségelvű baloldali, és egyszerre individualista, konzervatív, vagy individualista, gazdasági liberális a magyar társadalom.
Ezzel együtt nagyon úgy tűnik, hogy nem fog baloldali párt bejutni a parlamentbe.
Hát mert nyilvánvalóan az elmúlt 15 év baloldali pártjai, akik az elmúlt 15 évben részt vettek a politikában, ők gyakorlatilag értékvesztetté váltak már teljesen a végére, és az anti-orbánizmusba politizálták bele magukat. Tehát erre tényleg a rabszolgatörvény tüntetések a legjobb példa, ahol elindultunk onnan, hogy onnan indultunk konkrétan, hogy Komjáti Imre berohant a szakszervezeti tüntetés színpadáról egy zászlóval a lezárt parlamenti terület elé, hogy a dolgozók előtt ki kell nyitni a parlamentet, és az O1G-ig jutottunk el. És a magyar ellenzék képviselői vitték át a dolgozók szóló tüntetésből, ugye az MTV-e szólás szabadság kérdésbe a dolgot, tehát hogy egy baloldali üzenetből egy mondjuk így liberálisabb vagy emberjogi üzenetbe, majd ez az egész átment az O1G-be, és nem is lett belőle semmi, hogy az O1G az ott alakult meg ezen a tüntetés sorozaton. Tehát, hogy ez szerintem így leírja nagyjából az ellenzék pályáját az elmúlt 15 évben, és a végén maradt az O1G, az antiorbánizmus, az pedig hát aki nagyobbat tud mondani az antiorbánizmusban, az lesz az antiorbánizmus vezetője, és akkor ott állnak a pártok, akik most azt mondják, hogy ők baloldaliak, de hát semmilyen értékkészletet nem tudtak az elmúlt 15 évben emellé teljesíteni, nincsen semmilyen olyan ragadványuk a magyar társadalomhoz, bármilyen kisebb szeletéhez, amin keresztül, ezen a baloldaliságon keresztül el tudnák őket érni. Tehát, hogy nem csak azt kell mondani, hogy én baloldali vagyok, hanem úgy is kell viselkedni, meg úgy is kell dolgozni. Tehát, hogy mondjuk a baloldaliságnak része az, hogy a közösségnek visszajutatunk valamit, dides segítségnyújtás van, és ezen keresztül csinálunk társadalmi kapcsolatot. Ezek a társadalmi kapcsolatok nincsenek, csak az antiorbánizmus, abban meg Magyar Péter és a Tisza ma nagyobbat mond, és remélhetőleg be is teljesíti az antiorbánizmust, és ezzel felszabadítja a mostani ellenzéki térfelet és a magyar politikát.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Én köszönöm.
Jámbor András független parlamenti képviselő volt a vendégünk az elmúlt 50 percben. A műsor Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót.
Vándorévek, Szénási Sándor műsora.
Ki milyen utat járt be az elmúlt évtizedekben?